is let me take you dancing.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Napokon belül beszélni fog az orosz vezetővel Donald Trump azután, hogy Moszkva példátlan légitámadást intézett Kijev belvárosa ellen, közölt az amerikai elnök. Jelezte azt is, készen áll szankciók kivetésére, míg pénzügyminisztere a padlóra küldené az orosz gazdaságot. Vladimir Putyin próbára teszi a világot, mondta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap esti videóüzenetében, az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve, írja az MT. Szerinte Oroszország fájdalmat akar okozni Ukrajnának, és egyre merészebb csapásokkal teszi ezt. Zelenszkij kijelentette, ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni. A veszteségeiknek érezhetőeknek kell lenniük, mondta. Ukrajna dróntámadást hajtott végre az oroszországi energiainfrastruktúra ellen Oroszország Briansk régiójában, jelentette be az ukrán drónerők parancsnoka. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap a Facebookon úgy reagált, a légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem az ide irányuló kőolajszállítást. Ukrán indoklás szerint az oroszok üzemanyagellátását próbálják ellehetetleníteni az ukránok. Az ukrán-magyar határszakaszon 7162-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 36 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Donald Trump végső figyelmeztetést küldött a Hamásznak. Az amerikai elnök a közösségi oldalán utoljára szólította fel a palesztin terrorszervezetet, hogy egyezzen bele a tűzszünetbe és engedje el az izraeli túszokat. 79 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK táviratirodát. Az elmúlt héten az ország területén idén az eddigi legtöbb 145 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A választás arról szól, hogy kiben lehet megbízni, fogalmazott a miniszterelnök hétvégén a Köcsei pikniken. Orbán Viktor szerint a Tisza teljes bizalomvesztésben van, hozzátéve, hogy a kormánypártok a választások esélyesei, megvannak a jelöltjeik és vannak célzott programok is. A miniszterelnök úgy értékelte, most két út áll az ország előtt, az egyik a csatlakozás a brüsszeli politikához, amit katasztrofális káosznak nevezett. Szerinte ezt képviseli a Tisza és a DK. Közöltem, Orbán Balázs felel a Fidesz győzelmi tervének végrehajtásáért, amelynek része, hogy a digitális térben mindenkinek részt kell venni, békemeneteket kell tartani, szakpolitikai vitákat kell rendezni, és lesz nemzeti konzultáció is, mint fogalmazott, a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről. A kormányfő arra is kitért, hogy az Európai Uniót át kell szervezni, mert jelenleg az Unió a szétesés és széttagolódás állapotába lépett. Szerinte a többkörös Európa jelenteni a megoldást. Az orosz-ukrán háború kapcsán úgy vélekedett, az orosz katonai győzelem elkerülhetetlen, Ukrajnát három részre osztják, az ország megmaradó részével pedig uniós tagság helyett stratégiai szövetséget kellene kötni. A jövő áprilisi nem csak egy választás, hanem utolsó esély is egyben a működő Magyarország születésnapja, mondta Magyar Péter Köcsén, aki bejelentette, hogy a Tisza hivatalosan is elindítja a választási kampányát. A pártelnök hangsúlyozta, a Tiszával minden magyar nyer, kivéve azokat, akik ellopták az ország vagyonát. Azt ígérte, hazahozzák az uniós pénzeket, és Magyarország újra aktív, sikeres tagja lesz az Uniónak és a NATO-nak. Magyar Péter úgy fogalmazott, eddig Öszöd a hazugság politikáját jelentette, Köcse a cinizmusét, a közös eredmény pedig egy vesztes Magyarország. Ötnaposra tervezett sztrájkot kezdtek tegnap a londoni metróhálózat dolgozói, miután eredménytelenül zárultak a szakszervezet által követelt munkaidő csökkentésről és a béremelésről szóló tárgyalások eddigi fordulói. Tegnap még csak részleges sztrájk kezdődött, számos metróvonalon ritkított járatokkal, de mától csütörtök estig várhatóan a teljes, több mint 400 kilométeres londoni metróhálózat leáll, és csak péntek délelőtt indul majd újra a forgalom. A 11 fővonalból és számtalan elágazó mellékvonalból álló londoni metrót naponta átlagosan 4 millió utas használja. A sztrájk a városi vasúthálózatokra nem terjed ki. A gimszarvasoknál szával kezdetét veszi a szarvasbőgés időszak a magyar erdőkben is, tájékoztatott az Agrárminisztérium. Sok helyen kis vasutazással kötik egybe az egyre több természetkedvelő látogatót vonzó kirándulásokat, ahol meg lehet hallgatni a szarvasok bőgését. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de a keleti észak-keleti tájakon magasabbra törnek a gomoly felhők, melyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul ma délután. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. szeptember 8-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején professzor dr. Simén Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánjával beszélgetünk a múlt pénteki kitüntetés átadó szenátus ülésről, aktualitásokról. Ezután dr. Kövér László, az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója lesz a vendégünk, és legutóbbi Miskolci előadásának egy részletét is elhozzuk önöknek, melynek témája Tanzánia volt, ahol 3 hónapot töltött. Adásunk végén Zaher Zsolttal, a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület elnökével beszélgetünk a második piknik, mozi és családi nap elnevezésű programról, amely az elmúlt szombaton várta a nagyszámú érdeklődőt. Tartsanak velünk, érdemes! Adásunk elején professzor dr. Simien Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánjával beszélgetünk a múlt hét pénteki kitüntetés átadó szenátus ülésről.
Mi is ez a mai alkalom?
Ez az a alkalom a Miskolci Egyetemen, amikor a kollégáink azon kiemelkedő teljesítményét, amit egész évben nyújtanak, megpróbáljuk összegezni, áttekinteni, és a jelenlegi szabályainknak megfelelően értékeljük, és különböző bizottsági és előkészítő döntések után ez egy gyönyörű, szép, díszes ünnepség, hogy őket kitüntethessük.
Kiket hívtak a rendezvényre?
Hát nyilvánvalóan a kollégáink érkeznek erre a rendezvényre, külső vendégek is megjelennek, és azok a kollégáink kaptak ide meghívást, akik dolgozóként, oktatóként, kutatóként, vezetőként értek el olyan egyéni vagy szervezeti sikereket, amelyek alapján kiérdemelték ezeket a kitüntetéseket.
Hamarosan az ünnepélyes tanévnyitóra is sor kerül.
Így van, ez jövő hétfőn fog megtörténni, a kari évnyitók már a héten lebonyolításra kerültek, de a jövő hét hétfő lesz az az ünnepélyes pillanat, amikor megnyitjuk a tanévet, és hivatalosan is elkezdődik a 14 hetes szorgalmi időszakunk.
A felvételi eljárásról néhány szót, milyen az idei merítés?
Egészen kiválóra sikeredett, mármint ha fogalmazhatok úgy, hogy a tavalyi és a tavaly előtti jelentősen megnövekedett hallgatói létszámunkat sikerült megismételni, néhány területen még növelni is, úgyhogy valójában hallgatói létszám tekintetében körülbelül azonos hallgatószámmal tudjuk elkezdeni a új felvételisekkel ezt a tanulmányi évet. A hallgatók minősége egy következő kérdés, amelyet már a múlt héten elkezdtünk tesztelni matematika és fizika tesztekkel, és azt kell mondjam, hogy van némi változása a tavalyi eredményekhez képest. Ennek az oka pedig nem más, mint hogy tavaly még online módon töltötték ki ezeket a teszteket, és idén már személyesen, és ez okozott némi eredménycsökkenést, hogyha finoman fogalmazhatok, de azon vagyunk, hogy különböző technikákkal, mentorálási tevékenységgel igyekezünk ezeket a hallgatókat arra a szintre hozni, hogy ne okozzon nekik problémát ezeknek a szakoknak az elvégzése.
A képzésben milyen újdonságokkal várják a hallgatókat?
Nyilvánvalóan folyamatosan megújuló képzési programjaink vannak. Ez alatt nem csak azt kell érteni, hogy esetleg új szakok, új specializációk indulnak el, hanem a meglévő szakjainknak az átgondolása, áttekintése is egy stratégiai feladatunk. Van olyan kar, amely ezen már túl van, van amelyik kar most éppen dolgozik rajta, de lényegében szeretnénk mindig a munkaerőpiaci igényeknek megfelelni, és úgy alakítani a tanterveinket, a tantárgyaknak a tematikáját, hogy ezek sikerüljenek.
A munkaerőpiacról mi a véleménye, milyen változások voltak az elmúlt években, mik az igények?
Ugye én most a gépészmérnök és informatikai kardékányaként tudok talán autentikusabban megnyilvánulni, kevésbé a bölcsészettudomány és társadalomtudományi területeken. A mi területünkön azért látszanak azok a tendenciák, amelyek mondjuk informatikai területen, vagy automatizálási, elektronikai területen a mesterséges intelligencia megjelenésével van némi átalakulása a munkaerőkereslet oldaláról. Tipikusan az informatikai területen egy pár évvel ezelőtti végtelennek tűnő akárhány informatikus keresletét kinyilvánító területről beszélünk. Ma már azért nem ez a helyzet, ma már valójában felkészültebb, azonnali munkaerőpiacon elhelyezkedő informatikusokat keresnek, és kevésbé kódolókat, programozókat, úgyhogy ezt látjuk már a kereslet oldaláról, illetve a klasszikus gépészeti területeken pedig az országos szinten is látható járműipari környezetnek a egyfajta megtorpanása, és az ezzel kapcsolatban kapcsolódó iparágakat is magával húzó változásokat már most látjuk, tehát mi egyetem vagyunk, és a mi képzési programjaink nem napról napra, hónapról hónapra változnak, tehát ha valamilyen változást eszközölünk, akkor még ezt meg tudjuk tenni az oktatási hivatalon és különböző bizottságokon keresztül el tudunk indulni az új tantervekkel, addig nem hónapokban, hanem években mérjük ezt a dolgot, tehát ez egyfajta tehetetlenségét is jelenti az egyetemnek, de egyfajta biztonságot is jelent arra vonatkozóan, hogy a rövid távú trendeket nem kell azonnal, vagy nem tudjuk, és nem is szükséges azonnal lereagálni, de nyilván látjuk a piaci változásokat.
A mesterséges intelligencia fejlődése hogyan hat a munkaerőpiacra és a képzésekre?
Hát egyértelműen látszik, hogy, és most lehet, hogy erősen idézőjelesen kell mondanom, amit most mondok, de a gondolkodó mérnök értéke fel fog értékelődni, és most már jelenleg is felértékelődik a rendszerben. Tehát aki tud a mesterséges intelligencia megjelenésével a saját szakmai területén egyfajta iránymutatást, kontrollt és magasabb szintű gondolkodást felmutatni, azoknak egyértelműen előnyt fog jelenteni ez a technológia megjelenés. Nyilván a iparági tulajdonosoknak egyértelműen, hisz ugye élő munka megtakarítást fog jelenteni, de nyilvánvalóan különböző iparágok különböző módon fognak erre reagálni, tehát ahol például nem tudjuk kikerülni az élő munkának, vagy nem lehet kikerülni az élő munkának a jelentőségét, ott talán kevésbé fog érződni, és azokon a területeken, ahol a sztereotípabb jellegű tevékenységek, és tipikusan ugye a informatikai területen, a programozási, a kódolási területre talán ez még hatványozottabban értendő, ott pedig aránylag gyorsan és már most is láthatóan begyűrűzött ez a technológia.
Képzésben ez megjelenik, ez a tendencia?
Természetesen igen. Éppen a napokban készült el a Miskolci Egyetemen az az etikai kódex módosítás, amelynek részét képezi a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályoknak a megfogalmazása. Ebben egyértelmű a szándékunk, tehát nem tiltani, hanem szabályozottan használni. Bátorítjuk a hallgatókat ezt a technológiát. Nyilván ebben az a kulcskérdés, hogyha valaki használja ennek különböző elemeit, az köteles ezt megmutatni, illetve jelezni az abban a műben, amiben ezt megtettem, és akkor senkinek nem lesz kétsége, hogy ezt etikusan cselekedte. Természetesen megvannak az eszközeink, módszereink, illetve szoftveri környezetünk arra vonatkozóan, hogy meggyőződjünk róla, hogy igazat mondott-e valaki, és így igazából annak lesz következménye, hogyha valaki úgy nyilatkozott, hogy ez saját munkájaként végezte, legyen ez egy doktori értekezés, vagy egy szakdolgozat, vagy egy éppen beadandó dolgozat, és valójában pedig olyan segítséget vett igénybe, amit meg nem tüntetett fel, annak természetesen lesz következménye.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen.
Az elmúlt percekben professzor dr. Simien Falvi Zoltánt, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánját hallották.
Kövér László az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója a beszélgető társam.
Afrika lesz a témánk, és egy nagyon érdekes tárgy van a kezedben. Szeretettel köszöntelek, ez mire való?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ennek a Suhaili az a Tanzániának egyik hivatalos nyelv, a Kwanja, Kwanjának nevezik, ami nem más, mint mindenki azt gondolja róla, hogy egy sporteszköz, egy, hát mihez hasonlít ez?
Egy golfütőhöz igazából, egy furcsa alakú.
Egy nagyon rövid golfütőhöz, fel olyan hosszúságú, mint egy golfütő, és ilyen ellaposodott feje van neki, eléggé hajlékony, és ez nem más, mint egy fűvágó, fűnyíró eszköz, ugyanis Tanzániában akár autópálya mérnökség, akár különböző parkfenntartók humán erőforrással oldják meg ezt a dolgot, elég masszív humán erőforrással, és derekukat nem sajnálva, órákat, sőt napokat, heteket így vágják a füvet.
Ez nagyon kemény meló lehet akkor.
Hát még nézni is rossz volt. Ugye én is elgondolkoztam rajta, hogy ez is amúgy egy Kínából származó darab, egy eszköz, hogy Kínából biztos olcsón tudnának beszerezni fűnyíró gépet, vagy szegélyvágót, vagy bármit. Csak utána esett le a dolog, hogy a 65 milliós országban akkor nagyon-nagyon sok ember mit csinálna, mi lenne a munkája, a foglalkozása.
Hogy kerültél Tanzániába? Miért pont Tanzánia?
Egy egyetemi szálnak köszönhető ez, egy mobilitási ösztöndíjat, egy kutatói ösztöndíjat nyertem. Én a doktori fokozatomat varjúfélék kutatásából szereztem, ez a kutatás érdeklődésem is. Varjúfélék városi környezetbe, itt most Magyarország kontextusában lehet gondolni például a dolmányos varjúra, akiről lehet hallani, hogy előszeretettel támadja meg fészkelés időszakba az embereket. Hát én ebből doktoráltam, illetve a vetési varjú, ami nagyon aktuális napjainkban, míg előbbi egy vadászható, utóbbi egy védett faj, mind városi területen, mind városon kívül, és hát mivel, hogy nem, Afrikába is a varjaknak köszönhetően költöztem át, 3 hónapot töltöttem ott, de ott egy nagyon izgalmas fajjal, azt lehet mondani, hogy a körülbelül 130-140 varjúfaj közül a legsikeresebbel egy invazív, idegenhonos varjúfajjal, az indiai házi varjúval foglalkoztunk.
Mi a különlegessége, miért ilyen sikeres?
Különlegessége az, hogy hát az indiai házi varjúnak, hogyha így gondolkozunk, akkor talán ráhibázunk, hogy sok köze nincs, nem lehet Afrikához. Az indiai házi varjú az ős hazája India, Pakisztán, Banglades, Nepál, tehát ez a régió, de egy úr, hát azt lehet mondani, hogy a varjaknak a Genghis Khanja, ugyanis mind közvetlen, mind közvetett emberi segítségnek köszönhetően elterjedt, azt lehet mondani majdnem az egész világon. És Afrika az nagyon izgalmas történet, mert az 1880-as évek végén a britek telepítették be Zanzibár szigetére, amely jelenleg Tanzániához tartozik, a nyaralás szempontjából egy nagyon frekventív hely, ahol ezeket a varjakat ilyen szemét eltakarításra használták, ezért telepítették be. Maga a faj az nagyon kötődik emberhez, emberi településekhez, az ott fellelhető kommunális hulladékhoz, ez napjainkban is így van, de akkoriban gondoljunk a sok szerves hulladékra, a dögökre, konyhai maradékokra, és különösen az erre települő rovarokra, kétértűekre, csótányokra, férgekre, egyéb másra, amit mind-mind a varjú előszeretettel elfogyasztott. Annyira jól érezték magukat Zanzibáron, illetve az új munkájuknak köszönhetően elég szépen elkezdtek szaporodni, úgyhogy egy jó 100 év alatt azt lehet mondani, hogy napjainkra Kairótól, tehát Észak-Afrikától a Dél-Afrikai Köztársaságig, Fokvárosig, teljes Kelet-Afrikát meghódították. Ott vannak az Arab-félszigeten, Ausztráliában, Szingapúron, Maláziában, és Európában is megpróbálták megvetni a lábukat, de egy rotterdami kikötőben jelent meg 2 egyed, aztán ott is feldúzott 30-40-re a kolónia, de a holland kormány sikeresen kiirtotta, hogy ilyen csúnya igét és szót használjak.
Miért?
Azért, mert semmi közük a hazai, az európai ökoszisztémához, és nagyon jogos amúgy a kérdés, hogy miért, ha említettem a dolmányos varjat, vagy Magyarországon más egyéb vadászható varjúfa is van, szarka például, vagy például a szajkó is ez a csapathoz tartozik, de sem a természetvédelmek, sem a vadgazdálkodásnak nem lehet célja, a zéró tolerancia, a teljes kiirtása őshonos fajoknak. Itt ugye emberközpontú világot élünk, tehát mind vadgazdálkodásból, természetvédelemből, hogy káros hatásra van, mert tojásokat, fiókákat, védett állatokat elfogyasztanak. Őshonos fajok. De az idegenhonos fajoknak ökológiai, természetvédelmi szempontból semmi, de semmi keresni valója nincs és nem lenne. Maradjunk Afrikánál, de ez lett volna Európában is, nagyon komoly problémákat okoznak, mind társadalmi, mind környezeti, mind gazdasági szempontból. Hogy kezdjem a gazdaságival, ott Afrikában millió shillingekbe kifejezhető az, amit szó szerint kárt tesznek, például ott a helyieknek a háztáji baromfi neveldébe, tojásokat, fiókákat megeszi, imádja a mangót, a datóját, a papaját, a kertészeti növényeket. De ezek mellett betegségeknek is a húzszorója, gondoljunk bele, hogy azért Afrikában mások a kommunális hulladék helyezésének a szokása, illetve hát praktikái, mint itt Európában, és jelentős vektorai különböző elsősorban enterális betegségeknek. Ezek mellett akkor mondok egy teljesen praktikus dolgot, amelyel akár Európa is találkozhat Afrikában. Akár nézzük Kenyát, Tanzániát, Zanzibár szigetét, nagyon komoly tengerparti reszortok vannak, és nem olcsóak ezek a szálláshelyek, és ott ezt úgy képzeljük el, mint itthon a parlagi galambok, hatalmas nagy rajokban megjelennek ezek a varjak, és akár nem csak a reggelink maradékát, hanem reggelink, akár vagy vacsoránk közben kiveszi a falatot a szánkból. Tehát ez egy nagyon kellemetlen dolog, és nyomul folyamatosan be ez a faj Afrikába is, keletről nyugatra, azaz különböző ökoszisztémák, akár nemzeti parkoknak az élővilága is bajban lehet tőlük.
Egy nagyon intelligens madárfajról beszélünk, idomítható vagy tanítható?
Nekem személy szerint volt dolmányos varjam, hogy a hazai fajnál maradjunk. Eszméletlenül intelligensek a varjúfélék, tudjuk jól, hát attól függ, hogy mely fajról van szó. Az ilyen közösségi médiában, természetfilmekben elsősorban az Ausztráliához közeli új-kaledóniai varjú szokott feltűnni, aki eszközt is képes használni ahhoz, hogy élelemhez jusson. Na most valószínűleg az indiai házi varjú is rendkívül intelligens és okos lehet. Eléggé szociális, de hogyha egy-egy fiókát kiemelnénk a fészekből, és saját magunk felnevelnénk, akkor egész biztosan nagyon kis hű, okos, illetve csalafinta társává válhatna az embernek.
Miről fog szólni még az előadásod a varjúféléken túl?
Ez mindenféle szakbarbárság nélkül, próbálom egy olyan 15 percbe besűríteni, hogy én miért is mentem oda és mit csináltam ott. Nem erre fog fókuszálni az előadás. Közel 3 hónapot töltöttem ebben a kelet-afrikai országban, amely stabil politikailag, biztonságos, nagyon barátságosak az emberek, akik ott laknak. Végig ezt tapasztaltam, ezzel találkoztam. Különböző blokkjai lesznek az előadásomnak. Az első ugye a varjúfajjal fog foglalkozni, utána pedig hát a hétköznapokban szeretnék majd betekintést nyújtani, képes élménybeszámolommal, mit tettem, mit csináltam, milyen élethelyzetekbe kerültem, hogy élnek, hogy gondolkoznak ott az emberek, milyen az életszínvonal, milyen az életminőség, egyéb más személyes emberi találkozásomat is szeretném megosztani, és végül nem utolsó sorban, amivel majd zárni fogom az előadást, az nem más, mint arra a kérdésre fogjuk keresni a választ, hogy érdemes-e nekünk, magyaroknak, elutazni Tanzániába, szafarizni Zanzibárra, és hogy ez árértékben megéri-e nekünk.
Lelőhetjük a poént, ez a műsor már az előadás után fog lemenni.
Lelőhetjük a poént, Afrika turista szemmel, turista létben nagyon-nagyon drága, nem gondolnánk. Tehát elrepülni oda, ezeken a programokon részt venni, szafarizás is irdatlan drága. Ezek mellett azt tapasztaltam, és turisztikailag frekventált helyeken, hogy a fehér embert így a afrikaiak sokszor ilyen két lábon járó pénzes zsáknak nézik, nem olcsó, és akkor ezek mellett még ugye a borravalókat is elvárják. Zanzibárban hiéna taxisokkal találkoztunk, egyéb iránt én 2-10 percet fürödtem az Indiai óceánban, mert az árapály jelenség az nagyon erős ebbe a szigetbe, szigetnél, míg keleti parton voltunk, az északi parton talán stabilabb a vízszint. Szóval én azt mondom, hogy ha valakinek ha csak nem nagy álma az, hogy szafarizzon és az elefántcsordákat maga előtt lássa, mert ez tényleg így, tehát ez egy óriási nagy élmény. Én azt is mondanám ezekre a nemzeti parkokra, ezekre a szafarikra, hogy a természetnek a színházat, tehát csodálatos élmény, de ár értékben nagyon-nagyon drága, úgyhogy én legközelebb inkább Ázsiába megyek.
Nagyon szépen köszönöm, és várjuk az előadást.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Most egy részlet következik dr. Kövér László előadásából. Témája Tanzánia.
Debreceni vagyok, és a Cibis városba abból szereztem a doktori fokozatomat, hogy a varjakat kergettem, meg nézegettem. Gondolok itt a dolmányos varjúra, a kétszínű torruhásra. És igazából maga ez a előadás, egy olyan 70-80 perc előtt fogunk állni. Bízok benne, hogy nem lesz unalmas, mert főleg képeket hoztam, illetve élményeket. 3 hónapot töltöttem Tanzániába, majd látni fogjuk, hogy hol kellett Afrikába. Hát a varjak miatt. A varjak miatt, csak nem egy őshonos fajról lesz szó, hanem egy idegen honosról, egy izgalmasabb dologról. De nézzük is, hogy maga az előadás az hogy fog felépülni. Lesz néhány ilyen bevezető gondolat magáról a fekete kontinensről, csak ilyen alapozás, hogy mégis, hogy hol vagyunk, meg hova jutottam, meg miért. Aztán megígérem, illetve majd lehet esetleg stoppert nyitani, hogy mindenféle szakbarbárság még kívánok majd szólni magáért ezért, hogy miért is mentem, meg mit is csináltunk mi az ottani varjúfajjal kapcsolatban. És aztán, hát nem hiába adtam egy ilyen, hát hogy is mondjam, érdekes címet ennek egy hónap számvizetésbe, ami nem is egy hónap volt, hanem 5 hét, amíg egyedül voltam, és a Dobosi Laci, a másik vezető oktató tartotta bennem többek között a lelket, majd látjuk, hogy miért. Ebben az etapban szeretnék majd szólni így az afrikai, de bocsánat, tanzániai, jó? Majd ezt hangsúlyozom, mert Tanzániában voltam, Afrika hatalmas. A hétköznapokról, mit tettem, mit csináltam, hogyan gondolkoznak, hogyan élnek ott az emberek, ebbe fogunk majd betekintést nyerni, meg néhány izgalmas dologban, meg emberi találkozásban, és végül, de nem utolsó sorban, tegye fel a kezét, aki már volt Afrikában. Jó, tegye fel a kezét, aki már volt fekete Afrikában. Igen, ugye ez egy másik kérdés, mert erre is kell figyelni. És tegye fel a kezét az, aki szeretne eljutni fekete Afrikába, mondjuk éppen Tanzániába, mert szeretne szafarizni, megmászni a Kilimandzsárót, vagy áztatni a lábát az Indiai óceánba, az Zanzibár partjaira. Jó. Akkor vajon, tehát az előadásnak a végén pedig megnézzük azt, hogy érdemes-e a képzeletbeli, vagy valós malac persejbe tömködni nem csak a propénzt, hanem a papírpénzt. Mennyi pénzt kell érdemesen elmenni Tanzániába, vagy például Zanzibározni. Jó? Úgyhogy indulhatunk? Ez áll előttünk. Hoztam néhány kis videót is. Na már most ugye azt említettem, hogy Afrika az hatalmas. Tehát kontinensek méretét tekintve a második legnagyobb, de hogyha nézzük az országokat, akkor a legtöbb ország itt találta, a legtöbb független ország, 54, ha bár azért hozzá kell tenni, hogy talán fel van tüntetve a dián az is, hogy nagyon divers, illetve sokszínű ez a kontinens, és azon belül az országok is. Ugye nagyon nem mindegy, hogyha északra nézünk, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokan esetlegesen Egyiptomba, vagy nagy isten Marokkó, ugye a honfitársak között eléggé frekventált turisztikai célpontok ezek. A Észak-Afrikára azt mondják, hogy nem is igazi Afrika. Ugye itt arab hatás van, főleg muszlimok. Hát ugye geográfusok most kővel megdobálnának, hogy ezt mondom, de van benne igazság. Aztán teljesen más, hogyha a szájövezetre gondolunk, teljesen más, hogyha az egyenlítő menti dzsungeles világra gondolunk, vagy az eléggé modern téli részre. Politikailag is rendkívül divers. Tudjuk jól, hogy vannak forrongások, voltak polgárháborúk, népirtások. Ezek mellett, hogyha nézzük nyelvi, vallási, kulturális szempontból is, egy olyan katyfasz, egy olyan diverzitás, hogy ez egészen elképesztő. Illetve itt van egy érdekes ábra egészen 2020-ig. Hát a reprodukció, hogyha nézzük az emberi fajt, a legnagyobb jelenleg és a jövőben is itt a fekete kontinensen van, illetve várható. Ez igaz Tanzániára is, ahol csináltuk egy ilyen kérdőjéves felmérés, gyerekek száma 0, 1, 3, 3, 6, 6, 8, 9 felett. Tehát ilyen válaszadási lehetőségek voltak. Na most, hogyha az afrikai kontinens, akkor egyből eszünkbe jut példának okáért a szafarizás, különböző természeti kincsek, gondoljunk ásványkincsekre, és nem csak ami ott fel van tüntetve, hogy arany, gyémánt, réz, meg kőszín, hogyha gondolunk Algériára, vagy Líbiára, földgáz, kőolaj, irdatlan nagy potenciállal bírnak. De ezek mellett bauxit, nikkel, foszfát, rubin, bármi. Még olyan speciális dologra is lehet gondolni, hogy Tanzániára tekintünk, mint a Kilimandzsáró lábánál a tanzanit, amit a gyémánnál is ritkábbnak, még értékesebb, hát drága kőnek gondolnak. Ezek mellett ugye hát lehet gondolni a nagyon gazdag orvosokra, meg ezek azokra, akik elmennek és lepuffantják szerencsétlen állatokat. Törölj, nagyon komoly bevételi forrás, és képzeljük el, hogy akár eszköze is a vad, illetve a természetvédelemnek a trófeavadászat. Erre egy külön előadást tudjuk tartani, maradjunk annyiba, hogy ez a tevékenység inkább, hogyha korrupciómentesen és szabályozottan van csinálva, akkor a természetérvényeknek a fenntartását biztosítja. Hát meg természetesen kávé, tea és sok minden más. Na most ezeket az értékeket az öreg kontinens, az őseink, különösen a nyugat-európaiak, azok elég hamar felismerték, és úgy gondolták, hogy ha már így Európában szűkösek a források, akkor miért ne tennék rá a kezüket ezekre a területekre, és a gyarmatosítási versenyben nagyon hamar előnyhöz jutottak a franciák, az angolok, de azért próbálták a németek is felvenni ezt a versenyt, ezt a térképet a első világháború előtt. Kirobbanása előtti állapotokat tükröző. Ha nézzük, Tanzániát, német, és utána pedig brit fennhatóság alatt volt. Nem sokan utazunk, nem annyira preferált Afrika, mint mondjuk Ázsia, vagy egyéb más térsége a Földnek. Ennek oka egyrészt különböző sztereotípiák. Ugye elmegyünk Afrikába, ránk néznek, már biztos écesek leszünk. Meggyilkolnak, megvernek, gorombák, amúgy is teljesen feketék, hát ez olyan félelmetesek ezek az emberek. Betegségek vannak, vízhiány, éhezés és társai. Na most ez megint törölj, mert ez mind igaz, de nem mindegy, hogy mely történelmi időkben járunk, illetve, hogy milyen ország, mely ország részben vagyunk. Ezeknek a legtöbb része napjainkban tényleg sztereotípia, de egy dolog erről a diáról hiányzik, ami egy nagyon fontos ilyen hozadéka volt az utamnak, és át szeretném önöknek, illetve nektek adni. Mi hiányzik erről a diáról? Miért nem nagyon utazunk Afrikába? No, mit gondolunk? Igen, infrastruktúra, igen, ez is jó. Különben pont Tanzániában nagyon jó volt az infrastruktúra az utaknak a minőség. Na akkor elárulom az, hogy Afrika egy turistának, és utazzunk Kenyába, Dél-Afrikába, Tanzániába, Namíbiába, Botswanába, bármi, nem olcsó, drága, nagyon nagy, ezt jól jegyezzük meg. Afrika már mi turisztikailag frekventált hely, ahova látványosság, értelme elmenni, akár vadászni, akár szafarizni, drága. Majd a biztos anyagiakról is beszélek, és természetesen, hogyha vége van mondani valómnak, akkor bárki tabu nélkül bármilyen kérdést feltett nekem, jó? Drága. No, de maradjunk ott, hogy amúgy Afrika csodálatos. Természetesen, hogy gondolunk, és mondtam azt, hogy hihetetlenül divers kulturálisan, képzőművészeti alkotásokról beszélhetünk, akkor ezek mellett, hogyha tovább megyünk, nem csak immateriális, hanem materiális értékei vannak. Néhány kiragadott példa van itt. Példának okáért most sikerült eljutni, ez egy világörökségi helyszín, ez a Kilva Kisivani. Középkorban fényes civilizáció volt, ott a kereskedelem egyik főpontja. Vagy akár vannak ezek a sárból, szalmából tapasztott mecsetek, amelyek nagyon-nagyon izgalmasak lehetnek. Majd fogok egy diát hozni arról, hogy az emberi vállásunknak is nagyon komoly helyszínei különböző kelet-afrikai országok, és végül egy érdekesség, hogyha esetlegesen valaki eljut valamilyen szerencsejátékba, szerencsekerékbe, vagy ide-oda, ugye az intelligencia, illetve a tudás számít, és felteszik azt a kérdést, hogy hol van a világon a legnagyobb katolikus templom, akkor azt ne Itália területén keressük, hanem Elefántcsontparton II. János Pál pápa szentelte fel, és nagyobb területileg meg befogadó képességi szempontból is, mint a Szent Péter téren, ez egy ilyen érdekesség.
Az elmúlt percekben dr. Kövér Lászlót, az MCC középiskolás program környezeti és természet moduljának vezető oktatóját hallották. You're a good soldier, choosing your battle.
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. For Africa.
Adásunk végén Zahár Zsoltot, a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület elnökét kérdezem.
Hihetetlen környezetben és hihetetlen hangulatban ülünk itt, beszélgetünk a Hungaroring pálya mellett. Mi is ez az alkalom?
Immár a második alkalommal szerveztük meg 2024 után 2025-ben is a Piknik Mozé és Családi Nap elnevezésű rendezvényünket, ami igazából kora délután kezdődik egy családi programokkal, gyerekfoglalkozásokkal egybekötött családi nap, gasztroudvarral, kézműves borokkal, ami inkább már a felnőtteknek vonzó, és a napot, az estét pedig egy, tényleg, ahogy említetted, egy fantasztikus környezetben, már-már olasz hangulatot idéző helyszínen egy nagyszabású filmvetítéshez zárjuk, és a mai film az a 2024-es sláger magyar film, Hogyan tudnék élni nélkülen.
Miért pont ezt választottátok?
Hogy ez honnan jött a filmválasztás, az pofon egyszerű. A egyesületi tagokat felkértük, hogy mindenki a filmlistából, amit a Piknik Mozi technikai stábja a rendelkezésünkre bocsájtott, abból mindenki választunk ki hármat. A legtöbb hármat kapott, pedig a legtöbb három szavazatot kapott filmet, pedig a Facebook oldalon közönségszavazásra tettük ki, és elsőprő győzelmet aratott a Hogyan tudnék élni nélkülen.
Hihetetlen érdeklődés van az egész rendezvényre és erre a programra. Erre számítottatok?
Tavaly évben mértük sorszámozott karszalaggal az egész napi látogatószámot, és büszkén mondhatom, hogy 800 feletti látogatószám volt. Az idei évben legalább ennyi látogatót szerettünk volna úgymond elérni. A nap folyamán talán egy picit kevesebben vettek részt a családi napos programelemeken, úgymond. Viszont látva a ma esti filmre érkező látogatószámot, bátran mondhatom, hogy szerintem másfélszer annyian érkeztek a filmre. Hál' Istennek az utcán állt a sor vége, amikor a karszalagot osztották a kolléganők, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tavalyi látogatószámot minimum elértük az egész nap folyamán a karszalag kiosztás számolásával.
Ez azt is jelenti, hogy gyakrabban kéne ilyen programit, ugye?
Én azt gondolom, hogy most már ez a második olyan esemény, ami bizonyítja, hogy van létjogosultság az ilyen típusú rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy felbátorodhatunk, és akár egy évbe kettőt is szervezhetünk. Nyilván itt ennek a legnagyobb gátja, vagy a lehetőségeket, amik kicsit korlátozottak, az ugye az anyagi oldalra vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy ha tudunk magunk mellé megnyerni szponzorokat, már pedig lesznek olyan fotó és videófelvételek az idén, amivel szerintem erre lesz mód a jövőben, akkor akár gondolkodhatunk egy nyár elejében, meg egy nyár záróba is, mint a mostani.
Láttam, hogy drón is keringett felettünk, tehát lesznek drónfelvételek is majd hamarosan a Facebook oldalon?
Igen, a tavalyi évben is készítettünk drónfelvételeket, pusztán saját felhasználásra, mert készült egy nagyon jó brosúra a tavalyi rendezvény követően. Ez a brosúra nem titkolt szándéka, nyilván szponzorszerzési célból, mint marketing anyag került elkészítésre, és ebben vannak nagyon jó látványos képek. Én azt gondolom, az idei évben ezt tudjuk überelni.
Mondjuk el, hogy mi minden volt itt a nap folyamán, például lovagolni is lehetett.
Így van, ahogy említettem, 13 órától nyitottuk ki a kapukat, és vártuk a látogatókat, gyerekeket, gyerekes családokat. Gyerekeket többféle kézműves foglalkozással vártuk, volt agyagozás, papírfonás, több technikával, volt faajándéktárgy készítés, festék, festés technikát lehetett elsajátítani, amit utána fatárgyakon egyedi ajándéktárgyat tudtak a gyermekek gyártani. Ezen kívül két nagyon jó pofa nagyméretű ugrálóvár várta a gyerekeket, illetve a programon csapata egy újrahasznosított anyagokból készült ökojátszóteret hozott, és ezzel szórakoztatta úgymond a gyerekeket. Ezen kívül, ahogy említetted, lovaglásra is volt lehetőség, egy helyi lovászházaspár jó voltából, és ezen kívül pedig helyi borászok megmutatják meg a rendezvényen a díjnyertes boraikat, illetve hotdog, hamburger, kürtös kalács, lángos, gyümölcsborok, kézműves pálinkák, díjnyertes pálinkák, ezek már nyilván inkább a felnőtt korosztály részére volt incsiklandó, illetve csapósörök, fagylaltok és minden egyéb kulináris élményekkel vártuk a látogatókat.
Például ingyen popcornnal.
Például, és itt meg is említem a két fő támogatónkat, Magyarország Nagyközség Önkormányzatát és az Astra Film Stúdiót. Az ő támogatásuk nélkül az idejében ez a rendezvény nem valósulhatott meg. És igen, az ingyen popcorn az a desszert, mint támogatási rész volt az Astra Film Stúdió részéről. Ők a mozi alatt is egyébként a látogatóknak és a filmnézőknek ingyen popcornnal kedveskednek.
Autentikus olasz zene várta az ide érkezőket a mozi előtt egy 2-3 órán keresztül, és tombolátok is volt.
Igen, Testvértelepülési Egyesületünk az elmúlt években több olyan gasztronómiai programot is szervezett már, például volt olaszest, volt Giro Pizza, ahol egy nagyon jó barátságot ápoló olasz zenész húzta a talpalávalót, mondjuk így. Marcello, aki egyébként nagyon-nagyon sok éve családjával Magyarországon él, pont Magyarország szomszéd városában Fóton, és ő az, aki a piknik mozin is egyébként olasz slágerekkel szórakoztatja a látogatókat, és igen, Tombola megvásárlásával a látogatók az Egyesületet és az Egyesület munkáját tudták támogatni, melyet ezúton is köszönünk nagyon nagy szeretettel nekik, és a tombola nyeremények pedig autentikusan olasz gasztronómiai termékek voltak, úgy mint például olasz prosecco, vagy pisztáciakrém, vagy éppen magyaróvaj, és ezek nagy sikert arattak a tavalyi évben is, és hát próbáltuk ezt az idei évre is átültetni, ezt a hagyományt úgymond.
Mondhatjuk, hogy a szomszédban van a Hungaroring, gondolom, amikor itt megy a verseny, akkor itt nagyon nagy élet van akkor is.
Igen, ugye ez a helyszín a Kamarás Ringhouse és Camping, az egyrészt egy rendezvény helyszínként funkcionál az év 365 napján, és Forma 1 idején, illetve a Hungaroring nagyszabású autó motorsport rendezvényein pedig szálláshely szolgáltatást nyújt a helyszín, illetve campingként funkcionál. És igen, a Forma 1 ideje alatt itt is, ahol ahogy a Hungaroring körül nagyon sok helyen felpesdül az élet, és az ország, illetve nem csak az ország, hanem Európa és a világ minden tájáról érkeznek ide vendégek, akik igénybe veszik a kemping szolgáltatásait.
Mondjunk elérhetőségeket.
A Facebookon a Magyaródi Testvértelepülési Egyesületet lehet követni. A logónk az harmonizál a magyar, az olasz és az erdélyi színekkel, mert ugye van Magyaródnak erdélyi testvértelepülése is. Minket itt tudnak a kedves hallgatók megtalálni. A helyszín pedig, ahogy említettem, Kamarás Ringhouse és Camping, szintén a Facebookon elérhető. Azt gondolom ez a legegyszerűbb és leggyorsabb, onnan pedig a különböző oldalakra el lehet már könnyen navigálni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és ezt az élményt is, nagyon jól éreztük magunkat a családban.
Mi pedig köszönjük a lehetőséget, és hát reméljük, hogy jövőre újra itt ugyanekkor.
Az elmúlt percekben Zahár Zsolttal, a Magyaródi Testvértelepülési Egyesület elnökével beszélgettünk. Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel egy órában előbb professzor dr. Simien Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékenjával beszélgettünk, majd dr. Kövér László, az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója volt a vendégünk. Témánk elsősorban Tanzánia volt, adásunk végén pedig Zahár Zsolt, a Magyaródi Testvértelepülési Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak a második piknik, mozi és családi nap programról. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük. Bring it back, bring it back, don't take it away from me because you me. You will remember.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszáll